Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, és mielőtt belevágunk ebbe az adásba, iratkozzatok fel csatornánkra, és kövessetek minket minden oldalunkon, ahol csak megtaláljátok a Tribünt.
Mai adásunk vendége Szabó Pít, a Premier League Podcast és a Spiller TV szakértője, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, üdv mindenkinek!
Hát a szezon előtt kevesen gondolták volna, hogy az Arsenal versenybe lehet az egész szezonban a bajnoki címért, aztán végül sajnos drámai módon elbukta a Manchester City-vel szemben a bajnoki címet. Ez szerinted, mint akár futballelemző, vagy akár a csapatnak a szurkolója, szimpatizása, az Arsenalnak egy kudarc volt az idei szezon, vagy inkább abból a szempontból kell megközelíteni, hogy ez egy nagy előrelépés volt a csapatnak, és ez egy sikertörténet volt?
Két embernek a megszólalását vagy véleményét szerintem érdemes elővenni. Az egyik viszonylag érintett a témában, Mikel Artetának hívják, ha már ő az Arsenal vezető edzője. Ő adott nemrég egy interjút az angol közvetítő csatornának, és ő felhozta ezt, hogy azok az emberek tekintenek most csalódásként az Arsenalnak a második helyére, miután 10 hónapon keresztül tartották a lépést azzal a Manchester City-vel, ami most azért hát elég jó úton halad arra, hogy minden idők egyik legjobb csapatává váljon. Ő mondta erre azt, hogy azok az emberek, akik 6. meg 7. helyre vártak minket, mondják azt, hogy a második hely csalódás. Hát szerintem ez egy érdekes álláspont, és nem is tudok vele egyetérteni. Szerintem az Arsenal most már évek óta egy ilyen nagyon stabil, felfelé ívelő pályán van, csak mindig a perspektíva az a szezon végére egy ilyen nagyon negatív színben tünteti fel őket szerintem. Amikor Mikel Artetát kinevezték az Arsenal edzőjének még 2019 végén, utána felvázoltak Eduval, a sportigazgatóval egy 5 lépcsős tervet, hogy hova szeretnék eljuttatni az Arsenalt, és nemrég még a szezon elején Arteta elmondta, hogy most jár ez a csapat a 3. fázisban, és hogy jóval előrébb tartanak, mint ahogy azt ők gondolták. És picit ennek az áldozata szerintem most az Arsenal is volt az előző szezonban, és ahol szerintem az volt a cél, hogy térjen vissza 2/8. hely után a csapat Európába. Ehhez képest az utolsó fordulóig versenyben voltak a BL helyekért, és nem sikerült. Most erre a szezonra az lehetett az elvárás ezt követően, hogy akkor legyen meg végre a BL indulás. Ehhez képest 10 hónapon keresztül az Arsenal nem, hogy a bajnoki címet versenyben volt, de szinte végig vezette is a tabellát a Manchester City előtt. Végül 2. hely lesz a vége, és utólag mondhatja az ember, hogy ez egy csalódás, mert hogyha versenyben vagy és végül nem nyersz, az valamilyen szinten csalódás, de a realitás ezért mégiscsak az volt, hogy ezt a bajnoki címet a Manchester City fogja megnyerni, az Arsenal pedig bőven felülmúlta az előzetes várakozásokat, amit szerintem mindenki azt várt, hogy 4., de max. 3. hely lesz meg, de bajnoki címet nem fog küzdeni. És akkor fordítsuk meg picit ezt a perspektívát. Milyen lenne mondjuk a vélemény most az Arsenalról, hogyha a szezon első felét játszották volna a szezon 2. felében, és fordítva, hogy az Arsenal az első 19 meccsén a szezonban 50 pontot gyűjtött. Ez egy 100 pontos tempó, hogyha így nyomták volna végig a bajnokságot. Na, ezt képest a szezon 2. fel azért sokkal rosszabbul sikerült, és ha megfordítjuk, és úgy kezd az Arsenal, hogy befejezte a szezont, és a 2. felében a szezonnak hoz egy ilyen 19 meccsen 50 pontot, akkor minden arról szól, hogy fú, hát az Arsenal az mennyire, és majd a következő szezonban mennyire jók lesznek, most pedig arról szól minden, hogy hát igen, elbukták a nagy lehetőséget, és hát ilyen lehetőség még egyszer nem lesz. Ez volt egyébként az előző szezon végén, és emlékszem, hogy Gary Neville elmondta, hogy hát az Artetának innen el kell mennie, mert hát itt a plafon az Arsenalnak az megvolt, és innen nincsen feljebb. A másik szempont, amit még be akartam hozni, és talán nektek többet mond, mint nekem, ugye ez a nagy portkavaró Giannis nyilatkozata a Bucksnak az NBA-s kiesése után a Miami Heat ellen, ott ugye ő elmondta, aki esetleg nem tudná, hogy az nem egy kudarc volt, hanem egy lépés a győzelem felé, ami abban a kontextusban elhiszem, hogy egy picit ilyen visszás volt, de szerintem az Arsenalra ez még jobban ráilleszthető, hogy a 2. helyét nem kudarc, hanem egy tanulási folyamatnak a része, mivel ez a projekt egyszerűen még nincsen kész, és szerintem az a meglepő, hogy ennyire látványosan fölfelé tartott eddig.
Hogyha már ugye ezt a projektet említetted, amit Artetával együtt a vezetőség meghatározott, hogy néz ki egy ilyen stratégia, amit egy klub számára megadnak? Milyen szegmenseit tartom? Nyilván benne van az átigazolások, a pénzügyek, de konkrétumokban hogy kell elképzelni egy ilyen építkezést?
Ja, én itt mondtam ezt az 5 lépcsős tervet, tehát ez azért nincsen nyíltan kimondva, hogy ezek a bizonyos lépcsők mit takarnak, ugye az Arteta elszólta magát, hogy most kb. Így a harmadik lépcsőfoknál tartanak. Én azt gondolom, hogy a negyedik lépcsőfok lett volna az, hogy akkor most már bajnoki címért és komoly trófeákért kell harcolni, az 5. lépcső pedig az, hogy nemzetközi szinten is már a sikereket kell elérni, és ezért mondta azt, hogy ez a projekt előrébb tart most, mint ahogy ezt ők várták. Ez nagyon látványos az, hogy hogyan épült ez ki. Az Arsenal nagyon sokáig az volt a gond már a Wenger éra végén is, és Unai Emery irányítása alatt is, hogy nem volt igazából egy egységes koncepció és vízió a klub mögött, mi alapján igazolunk játékosokat, milyen játékot akarunk egyáltalán játszani. És Unai Emery szerintem egy jó edző, egy olyan csapathoz, ahol ezt a víziót nem neki kell bevinnie. Arteta viszont azért volt egy teréltalált az Arsenalhoz, mert ő ezt a kultúrát behozta a klubhoz, és azért tud az Arsenal most jó játékosokat igazolni, mert megvan az a játék, amiben jó játékosokat kell igazolni, mindig könnyebb, ha tudod, hogy mit keresel. Ez egész azzal kezdődött, hogy azt a keretet, ami ilyen teljesen össze-vissza lett felépítve, és voltak benne jobb játékosok, kevésbé jó játékosok, meg kifejezetten rossz és túlfizetett játékosok, azt a keretet le kell építeni, a fizetési bérkeretet azt szépen le kell tornászni, és alulról fiatal játékosokkal ezt az egészet felépíteni. És most tartott az Arsenal ebben a projektben, hogy ez megtörtént, a keret az elmúlt 3 évben gyakorlatilag nulláról lett újraépítve, a 2020-as keretből jelenleg 1-2 játékos van, akit megtalálsz, Kieran Tierney, Rob Holding, a Granit Xhaka és Reece Nelson alapembernek igazából csak Granit Xhaka számított ebben a szezonban is az Arsenalban, és most érkeztünk el szerintem egy olyan ponthoz, ahol ez a projekt egy nagyon komoly lépés előtt áll. Mert tudsz okosan építkezni odáig, hogy oké, ott vagyunk a BL-ben, picit még versenyzünk is a nagyokkal, de most kell nagyot vállalkozni, hogyha az Arsenal bajnoki címért akar tényleg harcolni azzal a cél, hogy most igen, meg akarjuk ezt nyerni, akkor az már olyan szintű befektetést kíván, ami nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. És én olvastam, meg hallgattam Artetának a mostani meccsek után meg különböző interjút, és az ő elszántsága szerintem nagyon világos, hogy ezt a lépést ő is, és a klub is ezt meg akarja lépni. Ugye a Stan Kroenke az Arsenalnak a tulajdonos, hogy ez a Kroenke Sports Enterprise, ez ugye több amerikai franchise-ban is tulajdonol csapatokat, és ott nagyon hasonló utat lehet felfedezni. Nem vagyok otthon nagyon a major sportokban, tehát ebben nem akarok nagyon belemenni, de ott minden egyes projektjüknél, ugye ők nyertek, a csapatuk nyert Super Bowl-t, NHL-t az elmúlt években, és mindenhol az volt a projekt, hogy egy fiatal ambíciós edzőt lehozni, aki szakmailag kompetens, mellé rakni egy klubstruktúrát, amelyik tudja őt segíteni, és hogyha eljutnak a fejlődésnek egy olyan pontjára, hogy úgy érzik, hogy rá lehet nyomni az all-in-t, akkor rányomták az all-in-t, és a végén nyertek. A futball nyilván egy teljesen más iparág, nem egy zárt liga, óriási a verseny, tényleg itt államok által birtokolt csapatokkal kell versenyezni, de én valami hasonlót látok most kiépülni az Arsenalnál, aztán majd meglátjuk, hogy ezt az utolsó lépést ezt végül sikerül-e megtenni. Eddig a projekt csak pozitívumokat hozott szerintem.
Meg szerintem össze lehet hasonlítani picit a Liverpool projektjével, mert nagyon hasonlóan építkezett a Liverpool, ők is megtalálták Jürgen Kloppot már előtt, és azért szép lassan letették az alapokat, meg ott is volt egy több pontos terv, és ott is ott benne volt a struktúra, meg a stadionnak a fejlesztése, és ott is egyébként, amikor az ígéretes szezonok után szintet léptek, és bajnoki címig el tudtak jutni, és bár egyébként mondtad a 100 pontot a Liverpoolnak, volt, hogy kevés volt a 100 pont a Manchester City ellen, úgyhogy az Arsenal folytatta volna ezt a fantasztikus első fél évet, lehet, hogy az is kevés lett volna, vagy ki tudja, lehet, hogy az idei szezonban lehet, hogy elég lett volna a City ellen, de nem mindig elég a City ellen, és egyébként meg valószínűleg most jön a Arsenalnak is az a következő lépés, ami a Liverpoolnál volt, hogy az Alissont meg a Van Dijkot az jó drágán megvették, és mind a két igazolás bejött, és valószínűleg az Arsenalnak ez lesz fontos, hogy az a két játékos, akit megvesznek most drágán és magas szintet képvisel, az két igazolás beváljon, és ne nyúljanak mellé, mint régebben. Azért voltak mellélövései az Arsenalnak, úgyhogy ez lesz most nagyon fontos. Szerinted melyik pozícióra kell az Arsenalnak ezt a pénzt elköltenie?
Csak gyorsan erre akarok reagálni, mert számból vetted ki a szót a Liverpool ilyen szempontból a legjobb példa, hogy az utolsó lépés így az Alisson és a Van Dijk transfer volt rengeteg pénzért, de a Liverpool projekt akkor már eljutott arra a szintre, hogy rengeteg pénzért tudtak játékosokat igazolni. Az Arzenálnál most jött ez a pont, hogy ezt meg kell húzni. Szerintem és erre utal minden, hogy a középpálya frissítése és keret mélységadás lesz az első számú feladat. Ugye most mindenhol Declan Rice-nak a nevét lehet olvasni, ő szerintem egy teli találat lenne az Arzenálnak, hogy kifejezetten game changer igazolás lenne, egy olyan labdaszerzésben is kiváló, de technikás, előrejátékban is jól használható középpályás, aki egy ilyen bajnoki címért versenyben lenni akaró csapatnak a gerincét meg tudja adni, és miben maradt alul az Arzenál ebben a szezonban is, hogy a Manchester City attól jó, hogy van 18 olyan játékos a Pep Guardiolának, akik közül mindenki tud majdnem kis túlzással 3-4 pozícióban játszani, hogyha az egyik kidől, akkor beugrik a helyére a másik. Az Arzenálnak mondjuk jó esetben még ebbe a szezonban is volt 13-14 ilyen játékosa, hát megsérült William Saliba, aki addig húzó ember volt, és ugyanazon a meccsen megsérült az a Takahiro Tomiyasu is, aki mondjuk helyettesíteni tudta volna, vagy lehetővé tudta volna tenni, hogy Ben White helyen játszon Saliba helyén közép hátvédet, Tomiyasu pedig jobb hátvédet, és ezt a variációs lehetőséget elveszítette az Arzenál, és ugye a futball az egy mennyire komplex sport, tehát hogyha kiesik az a védőt, aki meghatározza azt, hogy te milyen magasan tudsz védekezni, milyen magasan tudsz letámadni, milyen arányban tudod megnyerni a párharcokat, amikor te magasan támadsz le, az játékodnak az egészére van hatással, és az Arzenálnak ezt a lépcsőfokot kell megtennie, hogy egy-egy ilyen sérülés, ez ne jelentse azt, hogy a játékod minőségileg és akár még stílusban is bizonyos helyeken gyökeresen át kelljen, hogy alakuljon, és ez a középpálya újraépítése, az szerintem egy kulcsfontosságú lépés, amellett, hogy persze a védelmet azt mélyíteni kell, jó lenne még egy szélső mondjuk Saka termentesítésére is, de szerintem itt a középpálya elsősorban sokoldalú játékosokkal az egy olyan pontja ennek a csapatnak, ahol frissíteni kell és erősíteni kell, már csak azért is megjelenik, Saka távozik, a Thomas Partey a 30 éves, és egyébként is rengeteget sérült, Jorginho egy jó keretember 31 évesen, de nem rá fogod építeni a szezont, és ott van Martin Ødegaard, aki abszolút fix, de köré viszont kellenek ezek a game changer igazolások. Legyen az mondjuk egy Declan Rice, legyen az mondjuk egy Moises Caicedo, nem szeretem, mikor egy konkrét neveket kell mondani, mert nem az én dolgom, kiszkáutoljam az Arzenálnak, hogy kit kell leigazolni, csak profilra és szintre nagyjából ezek azok a játékosok, akikről szó van.
Hát igen, és nem csak az, hogy kell ez a minőségugrás, meg ez a kész tárjátékos, hanem mellett mélyíteni sem ártana az Arzenálnak a keretét, mert ugye bejön a Bajnokok Ligája is, és ez is feladat lesz az Arzenálnak, úgyhogy lehet, hogy most az az év lesz, amikor jó alaposan a pénztárcába kell majd nyúlniuk.
Hát itt szerintem két fajta lehetőség van, hogy vagy tényleg megugorják ezt a szintet, és pénztárcát kinyitják, és hozzák a játékosokat, akik még egy szintet tudnak emelni, vagy ebben a projektben eljön az első ilyen döccenő, ahol nem lépsz előre egy adott szezonban, maximum szinten tartasz. És ott az szerintem egy kulcspillanat, hogy a játékosok, vagy akár a vezetőedző azt érzi-e, hogy ez a döccenő ez valóban egy döccenő, vagy elértél egy plafont,
hát amit nem tudsz átlépni. Vagy egy év alatt kell ezt megugrani. Lehet, hogy a következő lépcső, mert csak 2-3 év alatt tudod megugrani.
Lehet, hogy ez így van. De én az eltét a szavaiból következtettem arra, hogy a szándék, legalábbis az ő részéről, az megvan arra, hogy ezt a szintet már most megugorják, de mondom, a futballban nincsen garancia. De ahhoz képest, hogy az Arzenál 2016-17-es szezonban szerepelt utoljára a Bajnokok Ligájában, egyáltalán az, hogy állandósítani tudnák a helyüket a legrangosabb kupasorozatban, már az szerintem egy nagyon nagy tényező lenne, és az a helyzet a Premier League-ben, hogy nyilván át fog alakulni a BL-nek a mezőnye, és jó esély van rá, hogy lesznek olyan szezonok, ahol a bajnokságban mondjuk 5 angol csapat indulhat majd, de ha még 5 angol csapat is indul, ugye az új Bajnokok Ligája rendszerben, hát a jelenlegi erőviszonyok között még akkor is van 2 nagy, amelyik lemarad a BL-ről. És ezért van az, hogy a Premier League-ben valamelyik nagynál mindig krízis van, mert mindenki nem fog beférni a négybe, és mindenki nem fog tudni harcolni a bajnoki címért.
Hát és vannak kis csapatok, akik időnként úgymond odapofátlankadnak teljesen jogos módon, majd beszélünk itt a második videóban, szerintem a Brightonról. Hát idén, amit nyújtottak, abszolút megérdemeltem vannak ott, az, vagy hát abszolút az első hatban megérdemeltem vannak ott, és hát az nem valószínűsíthető, hogy a Bajnokok Ligáját meg tudják ugrani, de hogyha így folytatják, még az is elképzelhető, hogy az RB-ek meglepik a csapatokat jövőre. De akkor beszéljünk a Manchester Cityről, ami végül az Arzenát maga mögé utasította, és mielőtt még Guardiolának a munkásságáról beszélnék meg arról, hogy mennyire jól működik ez a csapat, beszéljünk arról, hogy...
A csalásról,
így van, mert valóban sportszakmai szempontból a Manchester City kiváló munkát végez, de perelli a Premier League a saját bajnokát és a legértékesebb portékáját, és azért ez mindenképpen visszás. Az, hogy a Manchester City az elmúlt 6 évben 5-ször bajnoki címet tudott nyerni, most ott van újra a Bajnokok Ligája döntőjében, ez mennyire rontja a Premier League-nek az ázsióját, mert mennyire rontja a futball ázsióját, hogy konkrétan tudod, hogy az minden idők egyik legjobb futballcsapata csal.
Ezt nem jelenthetjük ki azért ennyire egyértelmű, hogy a Manchester City csal, mert hogy valójában erre konkrét bírósági döntés még nem született. Ugye ez nagyon sokszor azért ilyen technikai dolgokon múlik, tehát emlékszünk, hogy néhány évvel ezelőtt az UEFA-nak már volt egy hasonló ugye a Manchester City-vel, ahol az elsőfokú döntés az volt, hogy kizárják a sorozatból a klubot, csak ugye a fellebbezés után ezt sikerült elvinni odáig, hogy lényegében ezek a vádak, mire oda kerültek, ezek elévültek. Tehát hiába megtörtént, már nem lehetett rájuk hivatkozni. Itt azért a Premier League megtette azt, hogy itt 2018 óta zajlott ez a nyomozás a Manchester City-en, és ebből jött össze ez a tényleg több mint 100 vádpont pénzügyi szabályok megsértése kapcsán. Ugye ebből a leglátványosabb nyilván, és ez ami a versenyt a leginkább befolyásolja, az, hogy hogyan manipulálják a szponzori szerződéseket, tehát a kereskedelmi bevételei ennek a klubnak lényegében nem valósak, mert el lehet hinni, hogy a Manchester City az egy annyira népszerű klub, hogy a kereskedelmi bevételei azok mondjuk a Real Madridét verik. Én nem hiszem el, hogyha ez nem probléma, és az, hogy egy ilyen szintű előnyt tudnak kiharcolni, onnantól kezdve még idegesítőbb tud lenni az, hogy ezek még jól is csinálják, mert olyan szintű klubmodell van oda van rakva, a világ legjobb edzője tudatosan igazolnak. Ez innen már jól néz ki, és nehéz függetleníteni a kettőt, mert megnézed a Manchester City-t a Real Madrid ellen focizni, és azt mondod, hogy hát ez tényleg a futballnak a csúcsterméke, csak nem organikusan kerültek ebbe a pozícióba bele, és ez egy rossz irány. Szerintem a Premier League-nek sem jó ez. A Premier League-nek szerintem olyan szempontból szerencséje van, hogy az elmúlt években volt egy Liverpool, amelyik 97 pontos szezonokat hozott, bőven erőn felül teljesítve, hogyha a Manchester City-vel hasonlítjuk össze. Most volt egy Arsenal, amelyik legalább májusig tartani tudta a lépést a Manchester City-vel.
Volt egy Leicester bajnoki cím. Akár.
Volt egy Leicester bajnoki cím, de az még ugye Guardiola előtt, és ott érkezett meg még ez az óriási szellemi tőke és a Manchester City, ez ami ott tartja, hogy 6-ból 5. Valószínűleg, hogyha nincsen Guardiola, akkor nem nyernek 6-ból 5-öt, de 6-ból 2-t vagy 6-ból 3-at megnyertek volna, így is annyira a nyerőforrás áll a rendelkezésükre. Szerintem ez nem egy jó trend, hogy államok mindenféle komoly szabályozás nélkül gyakorlatilag felpumpálhatnak futballklubokat, és a Newcastle esete azért ez nagyon hasonló lesz, és már most lehet olvasni, hogy a szaúd-arábiai szponzor érdekes módon megérkezik a Newcastle-hoz egy nagyon előnyös ajánlattal. Ugye a Premier League azért ez ellen majd meglátjuk, hogy milyen szinten tud és képes föllépni, de ez egy nem jó irány, hogyha ezek a szabályok már megszülettek a pénzügyi szabályozásokra vonatkozóan, akkor ezeket érdemes betartani, mert hülyén néz ki, hogy valakire vonatkozik, valakire meg nem, mert hogy a beperledőket akkor hoznak 1000 ügyvédet, és minél jobban el lehetetlenítik az ügyet, mert arra hivatkozva, hogy az ügyben eljáró az Arzenál szurkoló, és hogy ezzel gyakorlatilag hetekig, hónapokig tudják tolni az ügyet, és nehezítik az ezzel kapcsolatos munkát, és ilyen szempontból egyébként Guardiolát ki kell emelni, aki minden idők egyik legjobb edzője, de hogy az ő érkezése óta a legkiemelkedőbb edző, azt szerintem egészen biztos. Hát ő ebben nagyon szépen beleállt, hogyha legyen holnapra ítélet. Mi azt akarjuk? Hát mondjuk, hogyha a klubod nem nehezítené meg ezt minden áldott ponton, akkor lehet, hogy már született volna valami, ezért szerintem ez az ő imidzsének sem fog jót tenni, hogyha mondjuk ebből a 100-valahány pontból mondjuk csak 50-ben bűnösnek találják a Manchester City-t.
Képmutató Guardiolának a viselkedése?
Szerintem ez egy pszichológiai húzás elsősorban. Ez a mindig működik, ez a világ ellenünk van. Mm. És ezzel azért tűzbe lehet tartani a játékosokat, és így néz, mindenki utál minket. azt akarják, hogy elbukjunk. Azért ez egy jó motivációs
ez
dolog.
Ez a major sportokban is működik.
A Guardiola ezt csinálja abszolút. És ez működik, és szerintem ez hatással volt arra, hogy a Manchester City például ebben a szezonban egy picit álmoskás első fél év után, és mindenféle taktikai húzást félretéve egy olyan tavaszt tudott produkálni, hogy február óta egyetlen döntetlent játszottak a bajnokságban. Hogy most a Brighton ellen, ami már lényegében számukra tét nélküli volt, csak Guardiolának azt be kell látni, hogy ezzel egy nagyon veszélyes útra lépett rá az ő saját megítélését illetően is.
Számomra egyébként az a kontraszt elképesztő, amit igazából ez a bajnokság és ez a szezon produkált, hogy egy történelmi csapat egy arab pénzekkel teli csapattal küzdött meg, és végül alul maradt. Látjuk, ahogy mondtad is, a Newcastle is ott van. Hogyha a Premier League meghozza azt a döntést, hogy szankcionálja ezeket a klubokat, akkor viszont tényleg maga ellen játszik. Mert hogyha ezt az előnyt elveszi a Manchester City-től, akkor, de valljuk be őszintén, hogyha viszont olyan döntést hoznak, hogy hagyják, akkor innentől tényleg egy olyan dominanciát
tudnak. Hát ez egy nagyon rossz precedens onnantól kezdve, hogy szabad a vásár.
Szerinted mi lehet a valós kimenetele ennek az egésznek?
Hát ezt ne tőlem kérdezzétek. Fogalmam sincs, de az igaz, hogy a Premier League ez egy elképesztő nehéz helyzetben van, tehát most a legértékesebb portékája ellen indít egy eljárást, és nyilván, hogyha ezeket a vádakat sikerül igazolni, akkor viszont egy olyan büntetést kell kiszabni, ami tényleg elrettentő erejű. Mit csinálsz a Manchester City-vel? Levonsz tőle 15 pontot? Jó. Kizárod a Premier League-ből? Hát az a Premier League-nek sem jó, hogy kiveszed a Premier League-ből a Manchester City-t, amelyik az elmúlt éveket uralta, és az ugye visszamenőleg...
Bajnoki címeket nem fogsz elvenni.
Visszamenőleg sem néz ki egyébként túl jól, hogy akkor az elmúlt években igazából ezek a szezonok semmit nem értek, mert hát lényegében egy pénzügyi doppinggal érte ezeket a sikereket a Manchester City, és ez nem fekete-fehér, mert alapvetően a futballt mindig az alakította, hogy jött a pénzes ember, befektetett és felépített klubokat, 90-es évek szériája, 2000-es években az Abramovich is már ilyen volt, csak ugye a lépték az picit más. Most már tényleg az, hogy konkrét államok állnak be a klubok mögé, ahol aztán mondhatod, hogy na ott végtelen pénzcsap van, és addig fogják az árakat felfelé tolni, amíg már tényleg csak ők tudnak fizetni mondjuk prémium termékekért a piacon, és a többieknek pedig marad a lepattanó, még a Premier League-ben is, ahol azért a pénzek elosztásának köszönhetően jön ki az, hogy az Aston Villa más ligák top csapataiból tud topjátékosokat igazolni és küzdeni a hetedik helyért.
És mondjuk személy szerint, mint magánember, vagy akár mint Arzenál szurkoló, milyen döntésnek örülnél, vagy mi az, ami tényleg a realitás talaján marad, de mégis azt mondanád, hogy kell a Premier League-nek, hogy egy döntés szülessen, és legyen büntetés.
Szerintem teljesen lényegtelen, hogy én mit gondolok erről, hogy mit szeretnénk, vagy mennyire releváns egyáltalán az, hogy én mit gondolok erről. Az biztos, hogy ez, ami most van, ez egy nagyon rossz irányba viszi el a Premier League-et, meg a futballt is, és ennek van egy határa, és lesz valami, ami majd előidézi azt, hogy egy nagy rendszer szintű változás létrejön a futballban. Nem biztos, hogy az is mindenkinek jó lesz majd, de valamilyen szinten szabályozni kell. De úgy szabályozni, hogy abból ne tudjál mondjuk egyetlen kiskapun keresztül kibújni.
Egyébként tényleg azt gondolod, hogy lesz egy rendszer szintű változás, egy drasztikus változás? És hogyha lesz, akkor mikor? Mert gyakorlatilag azt látjuk, hogy nyilván nem fogják meghozni ezeket a döntéseket, hiszen tényleg meglőnék magukat, viszont ezzel együtt ezek a befektetők azt látják, és más befektetők is, hogy akkor megéri ezt csinálni, és más ligákban is ugyanazt meg fogják csinálni.
Tehát, hogy ott a Serie A például a Juventus-szal szerintem nem épp a legokosabb módon
hát ez bántak el. Elvették, visszaadták, megint elvették, tehát, hogy ez most...
Jó, az olaszoknál ez
megint egy a történet.
Teljesen másik történet. Nyilván az reakció az a Superliga valamilyen szintű megvalósulása. Az UEFA annyian azt szeretné, hogy a Superliga az valójában a bajnokok ligája legyen, és maga az új BL rendszer is már inkább ezeknek a top kluboknak akar kedvezni. Csak ugye itt is a Superligának az lenne az értelme, hogyha létrejön, hogy egy zárt rendszerben, vagy egy félig zárt rendszerben nagyon erős szabályozás lenne arra, hogy ki mennyi pénzt költhet el mondjuk a bevételi alapján, és ne lehessen mondjuk külső tőke bevonással felpumpálni klubokat, csak ilyenkor meg az embernek az eszébe jut, hogy maga a Financial Fair Play is azért jött létre, hogy konzerválja az akkor már létező status quo-t, hogy aki nagy, az nagy maradhasson, aki meg kicsi, az meg nagyon szenvedjen azért, hogy esetleg odaérjen, mert mi nagyok akarjuk, hogy a tortából legnagyobb szeretet kiszakítani, és ugye tudjuk vádolni a Manchester City-t vagy a Newcastle-t, hogy ezt ki akarják játszani? Szerintem ezért még nem. Az, hogy ezek mögött, a projektek mögött, és mondjuk a Newcastle-t idehozva, tehát ott egy szaudi rezsimnek a tisztára mosása zajlik a sporton keresztül, na ott már azért érzed, hogy itt ennek megállt kell parancsolni.
Ezt azért tegyük hozzá, bocsánat, hogy ez az UEFA-nak mennyire lehet érdeke, hogy kiegyenlítette pénzügyi verseny legyen, és ilyen nagy befektetők ne jöjjenek, és az ő pénzeik ne áramoljanak.
Az UEFA-nak nagyon jó az, ha minél több pénz van a labdarúgásban, és a Premier League is azért nem szabályozta súlyosan egészen idáig, és a Newcastle-nek is lehet a szaúdi állam a tulajdonosa úgy, hogy hát az nem a szaúdi állam, mert a Premier League megalapított, hogy az nem a szaúdi állam, de a szaúdi állam a Newcastle-nek a valódi tulajdonosa, ugyanúgy, ahogy a katariak veszik meg a Manchester United-et is, hogyha mondjuk a Yassim Sheikh lesz a Manchester United, mert a katari állam lesz mögötte. A Premier League beengedte ezt a pénzt, a következményekre szerintem nem gondoltak, ez innentől kezdve egy probléma nekik is.
Beszéljünk a Manchester City-ről sport szakmai szempontból.
Az egy kellemesebb téma.
Igen, egyébként. Abszolút, igen, nem lesz ennyire tüskés bokor. Hát az biztos, hogy a Guardiola, ez a Manchester City-e talán minden idők egyik legerősebb Guardiola csapata, és ez is érdekes kérdés, hogy mondjuk erősebben, mint mondjuk a Messi, Barcelona, de most végre sikerült a Guardiolának eljutni a Manchester City-vel a Bajnokok Ligája döntőjébe. Mi az, ami változott a csapatnál, akár taktikai szempontból, akár felépítés szempontjából? Mi az, amit Guardiola tovább tudott fejleszteni a saját játékrendszerében?
Ugye ő már 2 éves BL döntőzett a
Chelsea ellen, igen, 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 akkor hát most ha esetleg megjön, elverik az Intert, és végre megvan a Bajnokok Ligája győzelem, akkor végre megvan az a hőn állított trófe, amivel azért zrikálják rendesen Guardiolát.
Vissza fogok kérdezni, hogyha a City nem nyeri meg a BL-t, akkor a City a világ legjobb csapata jelenleg?
Persze, ugyanúgy a világ legjobb csapata.
Na hát akkor miről beszélünk? Tehát, hogyha az elmúlt években a Manchester City BL döntőzött, folyamatosan BL elődöntőzött, és amikor a Guardiolát is erről kérdezik, mindig elmondja, hogy a siker az, hogy versenyben tudsz lenni. A futballban alap véletlennek a szerepe óriási, és pláne mondjuk egy meccsen dől el, hogy kinyeri a BL döntőt, ott bármi lehet, mert lehet az első percben Ederson potyázik egyet, vagy jön egy kiállítás, és egyből megváltoztatja a mérkőzést. A folyamatos, kiemelkedő teljesítmény igazából az, ami meghatározza egy csapatnak a színvonalát, és jó, hogy mondtad a Pep-féle, szerintem korszakos Barcelonát, mert az a csapat volt az, amelyik alapjaiban meghatározta azt, hogy ma, még 2023-ban is, hogyan játsszák a futballt. Mert onnantól kezdve mindenki vagy Guardiolát akarta majmolni, vagy Guardiolát akarta megállítani, és akkor a kettőnek a találkozásában mindig kisült valami, és Guardiola is rengeteget tanult azokból a dolgokból, amikkel őt akarták megállítani. És ebből jutottunk el odáig, hogy 2023-ban a Manchester City nem csak a világ egyik legtechnikásabb csapata, de hát a világ egyik legfizikálisabb csapata is, elképesztő futómennyiséggel, hihetetlen pressinggel, olyan védőkkel, akiket nem tudsz egy-egyben kicselezni, miközben ott van a csillagromboló, az Erling Haaland, aki meg 40 gólokat lő egy szezonban. Ez a Manchester City, ez ki lett maxolva arra, hogy hogyan lehet futballban folyamatosan, fenntartható módon eredményeket hozni. Erősek vagyunk, gyorsak vagyunk, technikásak vagyunk, taktikailag és technikailag is képzettek vagyunk, és a Guardiolának ezt kellett építeni az elmúlt években. Most megnyerték a bajnokságot, és ott mondta Guardiola, hogy ő sokáig úgy állt hozzá, hogy ha nálunk van a labda, és nálunk van a kontroll, akkor nem lehet baj, és ezt minél jobban ki akarjuk maxolni, és ezért játszottak Zinchenkók bal hátvédet, meg João Cancelók játszottak szélső hátvédet, és erre a szezonra a Manchester City-nél, amellett, hogy ez a labdás kontroll, ez még mindig megvan, hát olyan védőket rakott a védelem, akik effektíve tudnak védekezni, és így Akét, egy Akanjit, egy olyan Akanjit, és szerintem ez a fontos, aki a Dortmundban hibát hibára halmozott, mert egy olyan rendszerbe volt beletéve, ki volt évanak, hogy hibát hibára halmozzon, de olyan profillal rendelkezik, hogy a Manchester City rendszerébe, Guardiola fociába tökéletesen be lehet illeszteni, és szintekkel jobb játékosnak tűnik. Ezeken múlik szerintem a Manchester City siker, és erről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy igen, itt pénzügyileg nem biztos, hogy minden rendben van, de a szakmai munka, a klub működés az olyan szinten rendben van, hogy a keretépítés az szinte hibátlan, és eközben Guardiola pedig a rendelkezésekre álló alkatrészekből pedig összetud rakni mondjuk egy fél év alatt egy olyan monstrumot tavasszal, aminek a gyenge pontját jelenleg nem látjuk. A gyenge pontját úgy, hogy egy-egy meccsen lehet, hogy meg tudod verni, és lehet, hogy az Inter is meg fogja tudni verni, mert az Inter ilyen szempontból szerintem kellemetlenebb ellenfél a Citynek, mint a Real Madrid volt, de úgy mondjuk egy szezonon keresztül ezzel a Cityvel, te hogyan tudod fölvenni a versenyt most, hát maximum sok szerencsét lehet hozzá kívánni.
Akanji meg Ake jobban befolyásolta a Manchester Citynek az idei játéképét, mint Haalandnak az érkezése?
Szerintem a kettő összefügg, azért volt szükség Akéra, azért volt szükség Akanjira, mert beraktál a rendszerbe egy olyan Haalandot, aki neked nem fog labdáskontrollt berakni, és a Guardiola ezért játszatja a széleken a Bernardo Silvákat, ezért játszatja a szélen a Jack Grealish-eket, akikre a felpasszolod a labdát a szélen, ők le fogják lassítani a játékot, egészen addig, míg már ott vagy az ellenfél 16-osánál, felállsz a lagzatban, és hogyha elveszíted a labdát, akkor visszatávadnak az Akéik, és megszerzik neked újra, majd jön a beadás a Haalandnak, és hogyha ő nem lő belőle gólt, akkor a visszatámadásban majd érkezik a De Bruyne vagy a Gündogan, és ők fognak belőle gólt szerezni. A futballnak szerintem ez a kulcsa, hogy minden mindennel egybefügg, és én emlékszem, hogy itt is beszélgettünk arról még az előző szezonban, amikor a Manchester United leigazolta Ronaldót, mennyire megbontotta az addig azért viszonylag működőképes csapatjátékot az, hogy őt önmagába belehelyezted a rendszerbe. Tegyük hozzá, hogy Haaland azért egy komplexebb labdarúgó, mint a 37 éves Ronaldo, mert ő azért labda nélküli munkában is bőven beleteszi a melót, háttal a kapunak rengeteget fejlődött, de egyszerűen nem az a játékos, akit megszokhattunk a Manchester Cityben az elmúlt években. Abszolút. És Guardiola hozzáigazította a játékot, hogy a Haaland is ki tudja hozni magából a maximumot, miközben a csapatnak az identitása ne sérüljön, sőt, még szintet is tudjon lépni. Ennek ellenére ősszel még arról volt, hogy hát nem biztos, hogy a Haalanddal azért annyival jobb lett a Manchester City, csak más. És ezt tartom, mert a bajnokságban mutatóik nem javultak fel az elmúlt évekhez képest, viszont azzal, hogy más lett a Manchester City, sokkal nehezebb mondjuk megverni egy-egy mérkőzésen.
Hát igen, és itt talán itt a BL párharcnál jött ki ez a legjobban. Most oké, ez is kicsit ilyen eredményből való következtetés, de akár lehet ez egy jó példa rá. És mit vársz a Bajnokok Ligája döntőjétől? Mert mondtad, hogy akár egész jó matchup lehet az Inter a Manchester City ellen. Mi az, ami működhet az Internél, mi az, ami gyenge pontja lehet itt a Manchester Citynél, meg szerintem az, ami nagyon érdekes lesz ebbe a párharcba, hogy melyik Guardiola taktikát fogjuk látni. Azt, amit a Real Madrid ellen az első meccsen láttunk, hogy mindenképpen óvatos, és nem akar elveszíteni a mérkőzést, vagy pedig azt látjuk, amit a második meccsen a hazai pályán láttuk, hogy totális kontroll van, és teljes mértékben a saját akaratát rá akarja erőszakolni az ellenfélre.
Ez egy meccs. Az elődöntőben is egyébként Guardiola gyakorlatilag mióta a BL-ben edzősködik, szinte minden idegenbeli BL párharcot, amikor ők kezdik idegenben a párharcot, úgy közelít meg, hogy jó az X, legyen kontroll, ne legyen sok helyzet, majd hazai pályán ráborítunk mindent az ellenfélre. Egy döntőben ezt nem fogod tudni megcsinálni, mert te ott le akarod dózerolni az ellenfelet, és a véletlennek a lehetőséget a lehető legminimálisabbra akarod szorítani, mert nincs lehetőséged a javításba. És lehet, hogy emiatt szaladsz majd bele abba, hogy az Inter lő egy gólt egy jó labda kihozatalból, de be kell vállalni a Manchester Citynek azt, hogy a játék a legjavát nyújtsa, és azt csinálja, mint a Real Madrid ellen. És azért mondom, hogy az Internek ott mondjuk több esélye van, mert egyrészt szerkezetileg is az, hogy ők öt védővel játszanak, a City öt támadójával szemben az már egy viszonylag egyszerűbb dolog őket levédekezni. Persze, amikor csinálja az Gvárdi, hogy akkor feltolok még egy játékos, akkor hat támadóval vagyunk elő, ezt öt védővel rendszeresen csinálja, de akkor kevesebb játékos van mondjuk a labdavesztés utáni védekezés, és mondjuk egy Inter azért nem egy Leeds United, hogy mondjuk nem tudnak átmenni a félpályán, az Inter át tud menni a félpályán, és hát többek között a kapujukban ott van egy Onana, aki egy mezőnyjátékosok ügyességével tud beszállni a labdakihozatalokba, és Simone Inzaghi csapatának az egyik legnagyobb erőssége az, hogy a labdakihozataloknál érvényesíteni tudják azt, hogy magunkra húzzuk az ellenfelet, és megvannak azok a kombinációink, amivel átmegyünk a pressingen. Ezek a Real Madridnál rendszer szinten nincsenek meg. Ancelotti ezeket nagyjából egyéni szintre lebontva szokta megoldani, akkor majd a Modric kiforog belőle, akkor a Kroos majd ad egy 40 méteres keresztlabdát, hát ez láttuk, hogy nem működik a Manchester City ellen, viszont az Internél hiába van Acerbi a védelemben, és nem mondjuk David Alaba vagy Eder Militao, rendszer szinten szerintem vannak olyan megoldásai az Internek, amivel a Manchester City dolgát meg tudják nehezíteni, elől meg ott van egy Lautaro Martínez, Dzeko vagy Lukaku, akiket lehet keresni labdával, tudnak pár arcokat nyerni. A Manchester City abszolút esélyes, szerintem nem kell részletezni, de az Inter szerintem fog tudni gondot okozni, és akár egy meglepetés is benne van, bár nyilván mondom, itt mindig az esélyeket, meg a valószínűséget kell nézni. Van esélye az Internek megnyerni a BL-t, csak nem valószínű.
Még egy picit azért Guardiolára térünk vissza, mert én arra vagyok kíváncsi, hogy hol látod Guardiolának a határait. Azt mondod, hogy neki nem a trófea, hanem a versenyben maradás, és az, hogy versenyképes vagy, az a fontos.
Ezt jó, picit nyilván kijavítanám, nyerni akar, tisztában van vele, hogy a futballban nem tudsz nyerni mindig, de többször tudsz nyerni, hogyha mindig ott vagy a versenyben, és mindig ott vagy a végén.
Hol lehet neki a határ? És hol lehet mondjuk egy Manchester City-s dominancia után Guardiolának a következő padja?
Guardiolában azért nehéz ez, mert nagyon kevés edző van szerintem, aki folyamatosan meg tud újulni. És van ez a mondás, hogy a legjobb tanárok azok a legjobb tanulók. És a Guardiola rengeteg inspirációt nyer a futballból, más csapatoktól, rengeteg ötletet lop el, és ugye jótól lopni nem szégyen, de ezeket mindig a saját képére formálja, és beépíti a saját futballjába. Emiatt mindig meg tud újulni. Rengeteget tanult Jürgen Klopptól. Most ugye Roberto De Zerbitől is szerintem rengeteg mindent átvett abból, amit ő saját szavaival mondjuk megfogalmaz, és amiket mondjuk most már látni is a Manchester City mérkőzésein. Guardiola határai szerintem ott vannak, amikor ő is azt érzi, hogy nincs már meg belül az a motiváció, hogy én folyamatosan nyerjek, és már nincs meg az a drive benne, hogy ő folyamatosan tanuljon. Ez nem tudom, mikor fog bekövetkezni, viszont hogyha ez bekövetkezik, akkor Guardiola lesz az első, aki azt mondja, hogy jó, akkor én itt befejeztem. Ezt ott biztos, hogy tudni fogja, hogy ott a vége. És erre azért már tett néhány utalást. Nem tudom, hogy ez mikor fog bekövetkezni, szerintem Guardiolának itt van a határ, hogy mikor érzi azt ő, hogy ezt a nyomást, ezt a hajtást, ezt a stresszt nem bírom. Azért ne felejtsük el, hogy amikor eljött a Barcelonától, neki kellett egy év szabadság. Igen. Mondjuk az a barcelonai környezet az olyan is volt, a Bayern München után nem tartott szünetet, és már a Manchester City-nél évek óta folyamatosan a maximumot hozza. Azért ez mentálisan, stressztűrőkészségben elképesztő sokat vesz ki az emberből, és leginkább itt van szerintem a határa neki is. Mert ezt örökké nem tudja csinálni senki.
Szezon előtt talán kevesen gondolták volna, hogy a Newcastle ott lesz az első négyben. Ez elsősorban Eddie Howe munkásságnak köszönhető, vagy valóban az elmúlt évek jó igazolásai már tehetségszinten is a Newcastle-t az első négybe predesztinálták.
Tehetségben az első négyben talán nem, sőt, biztosan nem. Én legalábbis arra számítottam, hogy az európai kupa indulóhelyeket már versenyben lesznek az alapján, amit az előző szezonnak a második felében már lehetett tőlük látni. Ahhoz képest az, hogy harmadikak vagy negyedikek lesznek a szezon végén, ezt még ugye pontosan nem tudjuk, ez egy abszolút felülteljesítés. Az, hogy ilyen gyorsan megvan a BL indulás, tehát ezt a projektet nagyon durván beindíthatja. De nyilván egyébként Howe-nak a munkáját azt ki kell emelni, mert adott egy nagyon erős identitást ennek a csapatnak, ami az erőssége is egyben. Hogyha ezt a Newcastle-t valamihez hasonlítani kéne, akkor a korai Jürgen Klopp-féle Liverpool az, ami legjobban hasonlít rá, hogy intenzitás ezerrel, letámadásban, támadásvezetésben tényleg így átrobognak az ellenfeleken, és rádesnek ezek a Joe Ellingtonok, a Joe Willockok, ezek a hegyi emberek, és megőrülsz a nyomásuk alatt, mert elnyomnak, és utána rád rohannak. Ez elképesztően jól működik, és a szezon második felére főleg azért labdás játékban is szerintem nagyon sokat léptek előre. Alapvetően egy csapatnak a teljesítményét mégiscsak meghatározza az, hogy milyen minőségű játékosaik vannak. És ugye nagy a kontraszt, hogy az előző szezonban, amikor Eddie Howe megérkezett, akkor lényegében még egy kiesés elől menekülő Newcastle-t vett át. Ennek a szezonnak meg már úgy mentek neki, hogy akkor európai kupa indulás sem tűnik mondjuk elérhetetlennek. És okosan építkezik a Newcastle-t. Tehát nem szórják el a pénzüket agyba főbe ilyen kiöregedett sztárokra, hanem fiatal játékosokat igazolnak, rendszerbe igazolnak játékosokat, de vagy tapasztalt játékosokat, de olyat, aki illik is ebbe a keretbe, de azért sok pénzért igazolnak. Tehát egy Bruno Guimaraes már érkezett az előző szezonban 70 millióért, egy Isaac leigazolta, egy Kieran Trippiert, aki abszolút húzó embere lett ennek a csapatnak, egy Nick Pope-ot a kapuba, Botmant a védelembe, tehát azért minőségben rengeteget lépett előre ez a Newcastle, és lehet, hogy maga a kereterősség önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy ez a csapat már most top 4 legyen, viszont emellé az a játék, ami tényleg az intenzitásra épül, és ezzel még te sokkolni tudod az ellenfeleket, az viszont arra elég, hogy az alapozó mutatókban a szezon végére ez a Newcastle már gyakorlatilag a második legjobb csapatnak számít a Manchester City mögött. Ebben benne van nyilván az Arsenalnak a szezon végi visszaesése is, de azért ez egy elég erős erődemonstráció. Innen az a kérdés, akkor hogyan lépsz tovább? Mm. Mert most nagyot léphetsz a BL miatt.
Na igen, és ez lesz a kérdés, hogy ezt Eddie Howe-val fogják elérni a következő lépcsőfokokat, ő az az ember, aki ezt a projektet végig tudja vinni, mondtad Jürgen Kloppot, mert beszéltünk az előző videóban Artetáról, hogy ő az a személy, akinek lehet egy víziója, meg egy jó vezetőedző, jó játékos menedzser, vagy a következő szintet egy nagyobb nevű edzővel fogják megugrani.
Én megint csak hangsúlyozni kell, hogy egy csapatnak az eredményességét azt határozza meg, hogy milyen játékosaid vannak, viszont az edzőnek a személye meghatározza azt, hogy te milyen futballt akarsz játszani. Szerintem Eddie Howe-nak sikerült egy kultúrát teremteni a Newcastle-nél, ami alapján ők ezt a csapatot meg tudják tervezni, és amit én nagyon tisztelek benne, hogy korábban a Bournemouth-nál is mondhatjuk, hogy erőn felül teljesített az, hogy sokáig a Premier League-ben tartotta azt a csapatot, még úgy is, hogy viszonylag attraktív játékot is játszottak, azért védekezni nem nagyon tudtak. Tehát azt emeljük ki, ha ez képest a Newcastle-nek pont a kontrasztja, tehát iszonyat magasan le tudnak támadni, de amikor védekezni kell, az is elképesztően szervezett. Eddie Howe látszik, hogy amíg ő nem dolgozott, ő rengeteget tanult a játéknak olyan aspektusairól, amiből nem feltétlenül volt erős korábban, és ő szerintem képes együtt fejlődni ezzel a kerettel. Nem egy Pep Guardiola, szerintem Eddie Howe, és nagyon kevés olyan edző van, aki Pep Guardiola, vagy akár hozzáfogható, viszont jelenleg ez a Newcastle, és az építkezésnek ezen a szintjén, ahol most tartanak, és valószínűleg még fognak egy ideig, arra egy tökéletes edző. Lehet, hogy eljön majd az a pont, amikor azt mondják, hogy akkor tényleg kell még egy nagyobb név, ami nem garancia egyébként semmire, mert hogyha olyan edzőt hoznak, aki egyébként ehhez a kerethez nem illik, akkor bukta az egész. De Newcastle-nél azt is ki kell emelni, hogy maga a háttérstáb az City-hez hasonlóan jól van összerakva. Ugye technikai igazgatónak rögtön elhozták a Brighton-tól Dan Ashworth-öt. Mindig érdekes, mert amikor elhozol egy-egy embert egy olyan klubtól, mint a Brighton, amelyik a tetőtől talpig össze van rakva, és kiesik belőle egy láncem, és azonnal már tudják, hogy kiül be a helyére, és ez pontosan így történt, és a Newcastle-hoz elviszel egy láncemet, nem törvényszerű, hogy attól az a klub ugyanolyan jól fog működni, mert a struktúra meg az elképzelés nem ugyanúgy épül föl, de látszik, hogy ebbe az irányba akarnak elmenni, és az átigazási politikájukon is látszik, hogy ha kell, sok pénzért igazolnak, de olyan profilokat, olyan játékosokat, akikben még van bőven potenciál.
Na igen, és akkor itt jön a következő pletyka. Azt, hogy Szoboszlai Dominik valószínűleg, vagy hát egyre hangosabb az a sajtóinformáció, hogy Szoboszlai Dominik a Newcastle-ben köthet ki. Ha megnézzük Dominiknak a játékos profilját, mennyire illene bele a mostani, jelenlegi Newcastle rendszerbe, meg ez a Newcastle rendszer lesz a következő években is?
Hogyha ezt a Newcastle rendszert nézzük, akkor igen. Tehát ebbe az intenzitásba, erre a nagyon aktív játékba, szerintem Szoboszlai Dominik azért illene nagyon bele, és hogyha a posztját keresik ebben a csapatban, akkor szerintem ebben a 4-3-3-ban a középpályás hármasnak ez a jobb oldali 8-as posztja. Egyrészt oda nincs is nagyon embere most a Newcastle-nek. De egy olyan játékos, mint a Dominik, aki a Red Bull iskolában nevelkedett föl, vagy lépett be igazából a felnőtt futballba, és nem idegen neki az, hogy itt sprintelni kell előrefelé, és előrefelé kell védekezni. Egyébként Dominiknak a számai nagyon is jók, amikor pressingről, letámadásról, előrefele védekezésről van szó a Bundesligában, de ekközben is a Newcastle-nek azért ezzel voltak gondjai ebben a szezonban, amikor felállt védelmet kell bontani, nem mindig megy ez erőből. Akkor viszont kellenek az olyan kreatív játékosok, mint Szoboszlai Dominik is, hogyha lehet hinni ezeknek a híreknek, hogy a Newcastle tényleg kinézte magának, akkor azt mondom, hogy ez egy tökéletes profilozás, mert a jelenlegi játékba illik, ebbe az intenzív fociba, viszont egy olyan plusz tud behozni az ő kreativitásával, rugó technikájával, intelligenciájával, ami ebben a Newcastle-ben, a jelenlegi keretben még nem feltétlenül van meg. Ilyen abszolút játok rációt arra, hogy ez megtörténjen, és pont azért, mert a Newcastle most már a BL-ben van, és jó eséllyel ott is fog maradni, hogyha továbbra is okosan építkeznek. Ez a Szoboszlai Dominik szempontjából sem lenne egy elvetendő ötlet. Szerintem ez egy tovább lépési lehetőség a Leipzig után, ez a mostani Newcastle. Bármilyen furán is hangozzon, ahhoz képest, hogy két éve hol tartott ez a csapat, mondjuk még Mike Ashley-vel a tulajdonosi székben.
Egy kicsit azért megfordítanám, ahogy te is tetted a kérdést, hogy Dominiknek mit tesz jót. Ez oké, egy jó opció, de azért már sok helyről hallottunk pletykát, hogy esetleg másolva is igazolhat. Szerinted mi lenne a legjobb? Marco Rossit idézném, aki nyilván egy kicsit hazabeszélt, de azért azt mondta, hogy hát milyen jó lenne Olaszországban.
Jó, de hát Rossi azért mondta Olaszországot, tudjuk, mert hogy taktikai szempontból neki tök jó lenne, hogy abból a futballiskolából ő jön, oké, tényleg, hogy azért nagyon sok stílus játszanak Olaszországban is, de hogy persze, hogy neki, hogy a válogatott legfontosabb játékos Olaszországban játszani, és mondjuk hasonló taktikai rendszerekben tanulna, az persze, hogy jól jönne Marco Rossinak.
A Premier League jelenleg a futballnak a csúcsterméke. Nem kérdés az, hogy Szoboszlai Dominiknak, hogyha a csúcsra akar jutni, akkor jelenleg neki a Premier League-ben kell játszania. És hogyha ez a Newcastle-nél van, akkor a Newcastle-nél van. És a Newcastle arra hajt, hogy ők néhány éven belül bajnoki címet akarnak majd nyerni. Ez teljesen egyértelmű, hogy az egész projekt erre épül, hogy itt nagyon gyorsan felépíteni valamit, ami hosszú távon is sikeres tud lenni. És hogyha belegondolunk abba például, hogy azért Szoboszlai Dominikot ilyen 70-80 millió euróért lehet jelenleg megszerezni. Hát Olaszországból, ha mondjuk az összes csapat összetabja az összes meglévő pénzét, akkor talán ez megoldható. Premier League-ben egy Newcastle-nek ez az abszolút nem akadály, pláne így, hogy tényleg a BL szereplés miatt ugye a financial fair play szabálya is lazulnak velük szembe. És Dominik pályafutásában szerintem elérkeztünk egy olyan pillanathoz, amikor most már stabil, nem csak stabil Bundesliga játékos, a Bundesliga egyik legjobb és legveszélyesebb középpályása, egy olyan Leipzigben, amelyik azért tartósan, reálisan nem biztos, hogy versenyre tud kelni a Bayern Münchennel a bajnoki címért, de lehet, hogy Zsinórban két éve megnyeri a német kupát. Most azzal a Marco Rosével dolgozik, akivel korábban is együtt dolgozott, és most látszólag tényleg jó a kapcsolatok, és kihozza belőle a maximumot mondjuk Domenico Tedescoval ellentétben, akivel azért kutyául szenvedtek a ősszel a Leipzig is, de Dominik azért összességében sorolta a bizonyítékok alapján az ő kedvence. Szerintem ezt kimaxolta. A Bundesligát, meg a Leipziget is. És nem, én nem ismerem személyesen Dominikot, nem beszéltem vele, de szerintem ezt ő is érzi, hogy itt most kell lépni valamit, valami újat kipróbálni, és a Newcastle és a Premier League szerintem egy jó lépcső arra, hogy ez megtörténjen, és ott viszont már ligán belül a Newcastle lesz annyira ambíciózus, hogy tényleg a legnagyobb trófeákért küzdjön a következő években, és Dominik úgy menjen bele a pályafutás a csúcsidőszakában, hogy egy élcsapatnak lehet, hogyha minden jól megy, egy húzó ember, amelyik a BL-ben is tényező lesz. Egyébként a Newcastle szerintem tényező lesz a BL-ben. Tehát az a foci, amit ők játszanak, főleg hazai pályán, az egy gyilkos dolog lesz a top csapatoknak is. Mert látjuk a Premier League-ben is, amikor ezek kimennek le támadni, ugyanez volt a Liverpool-la, tehát ők még a Klopp projektnek a viszonylag az elején ezzel a játékkal azért tudtak menetelni Európában, pedig akkor még nem volt Alisson, meg nem volt Van Dijk. A Newcastle nagyon hasonló stílusú, és a BL-ben szerintem ezzel a játékkal azért lehet sikereket elérni, nem BL győzelmet, de mondjuk egy legjobb 8 közé jutást még akár negyedik alapból is.
Hát Európában hamarabb tudott Klopp sikereket elérni, mint egyébként a Premier League-ben, de ha már Liverpool, azt is lehetett olvasni, hogy a Liverpool is figyeli Szoboszlai Dominikot. Ebből a szempontból, hogyha végignézzük az összes Premier League csapatot, mondjuk főleg elsősorban azokat, akik ott lehetnek majd a bajnokok ligája hely közelében, meg a bajnoki cím közelében, melyik csapatba illene bele legeslegjobban Szoboszlai Dominik játékos profil alapján?
Hát most vegyük sorba, Manchester City, profilba szerintem jó lenne, De Bruyne-t kell kiszorítanod a kezdőből, és nem kiszorítanod, tehát értjük, hogy Guardiola folyamatosan forgatja. Szerintem hasonlít rá dinamizmusban, futásban, labdacipelésben, utolsó labdákban, azt mondom, hogy ebben van fantázia, de ez jelenleg nem egy reális opció szerintem. Az Arsenal szintén nem, ugye Martin Ødegaard csapatkapitányként az ő posztján szerintem most mozdíthatatlan. A Liverpoolnál kellenek most új középpályások, és még azt is mondom, hogy ebbe Dominik beleillene, de szerintem most más profilú játékosokat keres a Liverpool. A Manchester United nem, bár Bruno Fernandes akármilyen jó szezont is fut, lehet, hogy lecserélném Szoboszlai Dominikre. Szerintem hosszú távon szerintem köré könnyebben tudsz építeni egy projektet, mint a Bruno Fernandes köré, aki ennek ellenére a Manchester United egyik legjobb játékosa. Hát Chelsea az most egy...
az egy hosszú téma lenne.
Az egy veszélyes terep, azt inkább hagyjuk. A Tottenham pedig most szintén az egy nagyon bizonytalan terep, és az most nem is jelentene előrelépés szerintem az ő pályafutásában, és akkor szerintem végigmentünk nagyjából mindenkin, akikkel ebbe a körbe beletartoznak. Jó, Brightonba esetleg el lehet menni. De...
hát igen, de akkor lehet, hogy már vonzóban Newcastle.
Hát meg lehet, hogy a Brighton azért nem feltétlenül a 70 millió Szoboszlai Dominikben tud, meg akar gondolkodni.
Hát igen, és akkor így akár tényleg a Newcastle lehet a legeslegjobb opció a Premier League-ben is, ami most jelenleg a labdarúgás fő termék, és picit beszéljünk a Premier League-ről így általánosságban, és akkor így hoztunk egy-egy kisebb témát, rovatot. Ki nálad az év edzője? Mert azért lehet itt több edzőt is mondani, ott van mondjuk De Zerbi, Guardiola, Eddie Howe, Arteta, lehet mondani edzőket, akik kiváló munkát végeztek idén.
Steve Cooper, Gary O'Neill maguk szintjén, tehát az, hogy a Gary O'Neill ilyen sem bent tartotta a Bournemouth-t, arra senki nem számított, az, hogy Steve Cooper bent tartotta a Nottinghamet úgy, hogy ők is igazoltak ebben a szezonban kis túlzással 40 játékos, és úgy mutatkoztak be egymásnak a játékosok, mint a Chelsea-ben. Nagyon nehéz, mert az edzők teljesítménye szerintem a legnehezebben mérhető. Sokszor próbálkoztak már ezzel, de nincs egy ilyen exakt dolog, hogy akkor most miben nyilvánul meg az edzői teljesítmény. Én, és a Roberto De Zerbi a hét íze, meg az év íze, ilyen nagyon izgalmas jelenség azzal, hogy a Brightont történetes alán először kivezette Európában. Egy olyan futballal, amire tényleg csak a csodájára lehet járni, és hogyha valaki a futballról sokat akar megtudni, akkor annak Brighton meccset kell nézni, mert olyan mechanizmusokat tudsz kiolvasni belőle, amik alapvetően működtetik a játékot, és rendkívül egyedi ez az egész. De Zerbi szerintem egy erős jelölt, pont ezért, és Artetát is kell mondani, mert ezt az Arsenalt most behozni úgy második helyre, hogy tényleg a Manchester City szorongatta, az megint csak egy elképesztő teljesítmény, de én mégis, és ez egy ilyen nagyon egyszerű választásnak hangzik, meg unalmasnak, de én a Guardiolát mondom, mert a futballban a legnehezebb dolog, azért, mert nagyon keveseknek sikerül, az, hogy nyersz. És a Guardiola folyamatosan nyer, és ebben a szezonban, ahogy ő felépítette a csapatát, ahogy rakosgatta benne az alkatrészeket, hogy a végére összeálljon valami, ami nem csak a Premier League-ben, de európai szinten is tényleg képes mindent legázolni, az szerintem egy elképesztő nehéz edzői teljesítmény. És a Guardiolában benne van minden, ami őt arra predesztinálja, hogy utólag is arra gondoljunk, hogy minden idők egyik legjobb edzője, és ez a szezon ennek szerintem egy ilyen kicsúcsosodása. Mert nagyon ritka az, mikor egy innovátor végigviszi és nyerni is tud, mert az innovátornak mindig ellapják az ötleteit, és akkor hogy más nyer vele, mert mellé rak valami mást is. A Guardiola ő is lop, de a saját ötleteit meg úgy kimaxolja, hogy tényleg nyerni tud vele, és nekem ez a puzzle rakosgatás, amit ő ebben a szezonban megcsinált a Manchester City-nél, az nekem egy kimagasló edzői teljesítmény, és ezzel nem azt mondom, hogy az Arteta gyengébb edzői teljesítményt nyújtott, vagy akár a Thomas Frank, aki még lehet, hogy Európába viszi a Brentfordot, és bár kicsi rá az esély az utolsó forduló elő, de a legalacsonyabb bérkerettel a jelenleg a 9. helyen áll a Brentford, ami azért szintén egy egészen elképesztő teljesítmény. De Zerbi is, akár Unai Emery, aki megérkezett az Aston Villához, és úgy tűnik, hogy Európába viszi őket, miközben ez nagyon, nagyon kicsi volt ennek a valószínűsége, nagyon sok jó teljesítmény volt a Premier League-ben edzői fronton is, de én a Guardiolát mondom.
És hogyha csapat, vagy akár csak a háttér stábot nézzük, de akár játékosokat kell mondani, akkor nyilván nagyon sok közül tudsz választani, de ki lenne a legnagyobb meglepetés a számodra?
A szezon meglepetése? Igen. Hát ezért az a Brighton. Nekik volt egy nagyon jó felfutások már az előző szezonban is Graham Potterrel, ugye ott a 9. helyen végeztek, akkor az volt a történetük legjobb helyezése az angol első osztályban. Most ezt sikerült még jobban megemelni. Nem néhány napja jelent meg az egyébként kiváló High Performance podcastban egy hosszabb interjú Paul Barberrel, aki a Brightonnak a vezérigazgató, és ő mondta el, hogy ők nagyon tudatosan évekre előre próbálnak tervezni, és az első számú cél minden egyes szezon előtt az, hogy maradjunk bent, és hogyha lehet, akkor tegyünk meg mindent azért, hogy a top 10-ben tudjunk végezni. Megérkezett a Roberto De Zerbi, és néha kell egy ilyen, hogy te kapjál egy ilyen új impulzust. És a De Zerbi azt mondta, hogy ha már ott vagyunk a top 10-ben, miért nem mehetnénk Európáért is? Az már csak néhány pozíció. És kell az, hogy jöjjön egy új impulzus, valami, ami még lendít egyet ezen a dolgon, és szerintem ilyen szempontból a játéka miatt is, vagy a különböző statisztikák alapján a világbajnokság óta, amikor ez a De Zerbinek már volt ideje együtt készülni a kerettel. A Manchester City mögött, most már nem tudom pontosan, hogy a Newcastle a második, de mondjuk minimum a top 3-ban ott van a Brighton. Tehát nemzetközi szintű teljesítményt tud nyújtani ez a csapat játékban. És megvannak a gyengeségeik, persze, mert beleszaladnak egy ötös ellen az Evertonnal szemben, mert még le lehet őket kontrázni. Meg ez nem egy alapvetően egy top csapat, de top csapat szintű futballt játszanak. Olyan szintű támadójátékot. És ha meglepetést kell mondani, pozitívat, akkor ez abszolút, hogy a Brighton nem is az, hogy bejut a legjobb hat közé, de hát, hogy a minimum az, hogy bejut a legjobb hatba ezzel a játékkal.
És mit várt egyébként a következő szezonban tőlük? Tudják-e ezt a teljesítményt fenntartani, fenntartható ez a teljesítmény? Meg ugye jön az Európa Liga 2 versenysorozatban is hely fognak-e tudni állni, és a következő igazolások be fognak-e jönni, tudnak-e szintet lépni? Azért sok-sok kérdőjel van a Brightonnak kapcsolatban, meg hogyha valóban ezt a futballt játsszák jövőre is, akkor azért ez veszélyes lehet az Európa Ligában is.
Ezt a futball fogják játszani jövőre is, tehát amíg De Zerbi az edző, addigük ezt a futball fogják játszani. Nehéz lesz. Tehát, hogy a top 6-ban nem lesz ott a Brighton szerintem a következő szezonban, és én azt mondom, hogy nem is lesz elvárás magukkal szemben, hogy legyenek ott ismét a top 6-ban, mert ez egy abszolút téveszme
lenne. Nem tudsz mindig túl teljesíteni.
Nem tudsz mindig is. Ők is tudják azt, hogy lehet, hogy annyira visszaesnek, mondjuk 14-ek lesznek, de nem baj, mert a projekt az elbírja, és terveznek ezzel, hogy lesznek visszaesések. Ja, itt egy McAllister távozni fog, egy Caicedo távozni fog, és már látjuk, hogy, és ezt is a Paul Barber mondta el, hogy az a legideálisabb, hogy te már akkor igazolsz játékosokat, akik pótolni fogják a te kulcsembereidet, mielőtt eladod a kulcsembereidet, mert annál rosszabb nincs, amikor úgy ülsz le tárgyalni, hogy a másik oldalon tudják, hogy van a zsebedben 170 millió font. Hát akkor a legtöbbet akarják kihúzni belőled, és már leigazoltak egy João Pedrót.
Lásd Chelsea.
Hát többek között a Chelsea, vagy annak idején a Barcelona. Leigazoltak egy João Pedrót, egy Dehoudat ingyen, aki a dupla hatosba egy tök jó mélységet tud majd adni, hogyha egészséges lesz, és ilyen kockázatos bizniszeket be kell vállalni a Brightonnak. Mert mi van, hogyha nem lesz egészséges? Akkor nem fog beválni. És hogyha elmegy egy McAllister, elmegy egy Caicedo, van Európa, azért nagyobb kaliberű játékosokat is fognak ők igazolni ennél, de nem fognak tovább nyújtózkodni annál, mint ameddig a takarójuk ér. Szerintem a bajnokságban eredmények tekintetében lesz visszaesés. Európában nagyon kíváncsi leszek arra, hogy meddig tudnak elmenni ezzel a játékkal. Mert azért egy Premier League klub, akárhogy is nézzük, is kilép Európába, akár az Európa Ligába, akár a Konferencia Ligába. Például az Aston Villa, hogyha indul a Konferencia Ligába, első számú esélyese lesz. Egyszerűen a legértékesebb keret az egész versenysorozatban az Aston Villa-é lesz. És a Brighton is azért ott versenyképes abszolút. És azt ne felejtsük el, hogy ez a csapat azért ennyire jó, mert nagyon jó játékosai vannak. És nem tud nem mindig atombiztosan pótolni a legjobb játékosodat. Senkinek nem sikerül. Az Ian Grahamnek, aki a Liverpoolnak az adatelemző részlegének a vezetője, még most a szezon végéig, utána ő is távozik a klubtól. Neki volt egy előadása, ha jól emlékszem, a Statsbombnak a konferenciáján, aki, és ott felsorolt mondjuk 5-6 szempontot, amit figyelembe kell venni, hogy mik azok a dolgok, amiken egy játékosnak a leigazolása elbukhat, és ott kiemelte azt, hogy mondjuk sérülékeny, nem illik a taktikában, nem jön ki az edzővel, nem jó a hozzáállása, vagy egyszerűen a keretben vannak nála jobb játékosok, és emiatt nem játszik, és hogyha mindegyik ilyen szempontot 93%-os valószínűséggel ki tud zárni, akkor is 53% esélye van annak, hogy beválik ez az igazolás, és 43% esélye arra, hogy nem. Tehát majdnem 50-50 még így is. Nem fogsz tudni soha tökéletesen igazolni. A Brighton most egy ilyen jó trekken van. A Liverpool sokáig egy ilyen jó trekken volt, aztán azért voltak igazolások az elmúlt években, amik azért mellé mentek. Ez mindig benne van a futballban. Nem tudsz biztosra menni, de a Brightonnak a klub struktúrája miatt azt nem válom, hogy egy ilyen drasztikus bezuhanás, hogy visszaesés legyen. Top 6-ban nem lesznek. De kíváncsi vagyok rá, hogy mit tudnak kihozni ebből a szituációból.
az adás utolsó kérdéseként pedig melyik csapat, vagy akár játékos, vagy edző, vagy bárki a legnagyobb csalódás számodra?
Chelsea. Az egész klub működése, hogy ezt a tulajdonosváltás után menedzselték ezt a klubot, ezt szerintem sokáig egy ilyen elképesztő, elrettentő példaként fogják mutogatni, hogy ne csináld, amikor te új tulajdonosként belépsz a futballba, és belépsz a futballba annak a legmagasabb szintjén. A folyamatos kapkodás, a folyamatos koncepcióváltások. Szerintem ennél nagyobb csalódás, hogy egy Chelsea szintű klub a top 10-en kívül végez teljesen megérdemelten. A csapat teljes félremenedzselése miatt.
És mennyi tehetség van ott? Brutális.
Rengeteg tehetség, de hogy igazolták ezeket a tehetségeket? Hogy tudod összeilleszteni őket? De itt ezt klub szinten rendbe kell rakni, és valószínűleg Pochettino lesz a Chelsea-nek az edzője, aki egy top edző, de hát ez a klub, hogy merre lép el, hogy mennyit tud előre lépni, az nem azon fog múlni, hogy most a kispadon a Pochettino ül, vagy a Nagelsmann ül. Lehet, hogy egy ponton már számítani fog. Jelenleg az számít, hogy ha igazolsz, akkor legyen egy fix játékkoncepció, amivel igazolod a játékosokat, tud kisöpörni azokat a játékosokat, akik ebben ne illenek bele, és észszerűen menedzseld azt a keretet. Mert amit a Chelsea csinált, az minden csak nem észszerű, hogy van 40 játékosunk a keretbe, és a öltöző folyosón öltözik a játékosoknak a fele, mint nem tudom, nálunk régen általános iskolában, amikor össze kellett vonni az órákat, és akkor a fél osztály ott az öltözőn öltözött át, és a Premier League leggazdagabb klubjáról van szó. Ez az egészen elmebeteg történet, ami ott zajlott.
Hát igen, és ez valószínűleg nem is egy év alatt fogják tudni rendbe tenni, hanem Pochettinónak is kelleni fog 2-3, amíg megtalálja a saját embereit.
És még akkor is benne van, hogy Pochettino megint bukik egyet, mert hát, a játékrendszer...
Mert ez egy nehéz szituáció. Igen. És hogyha beüt a pánik, és azt mondja a tulajdonosok, hogy hát nem jönnek az eredmények, rúgjuk ki az edzőt, mert mindig az a legegyszerűbb kirúgni az edzőt, mert ő az első, akit ki tudsz rúgni, akkor megint belekerülsz egy olyan spirálba, amiben most a picit a Tatanám is belekerült, hogy azért már az edzők úgy meggondolják, hogy hát menjek a Tatanám kis podján, hát ott basszus, megbukott a Mourinho, megbukott a Conte, hát most menjek oda én is megbukni. Azért ez egy nagyon rossz PR most a Chelsea-nek, ami ott történt itt a Tuchel kirúgásával, a Graham Potter kirúgásával. Ez egy veszélyes, és most jól kell csinálniuk a dolgokat, hogyha vissza akarnak zökkenni, és pénz van, tehát erőforrás van. Minden adott hozzá, hogy a Chelsea ott legyen megint az élmezőnyben, most már okosnak kell lenni. Hát a futballban a legnehezebb dolog okosnak lenni, tehát a legostobább döntések a futballban születnek meg. Hát most a Chelsea-nél ezeket egymás hegyére hátára halmozták.
De legalább azt láthatjuk, hogy nem mindenképpen a sikernek a kulcsa a pénz.
Ez egy nagyon fontos faktor.
Kis üdítő.
Egy pénz nélkül a futballban a legmagasabb szinten nem tudsz sikeres lenni, de csak pénzzel se.
Így van, hát kell a szellemi tőke is abszolút. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál velünk.
Örültem.
Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.